Egy imádsággal kezdjük.
Urunk, hálásak vagyunk minden lehetőségért, amikor halljuk a Te igédet, szavadat. Urunk, hálásak vagyunk azért is, hogy most akár ez is így alakult, de mégis így együtt lehetünk. Urunk, köszönjük ezt is. De könyörgünk azért, hogy ez az összejövetel ne hiába való legyen. Valóban meghalljuk azt, Urunk, amit Te mondani akarsz, és valóban a szívünkben forgassuk azokat a mondatokat, szavakat, amik akár itt elhangoznak. Így könyörgünk, Urunk, hogy Te jöjj közel hozzánk, Te legyél az, aki változtatsz bennünket, formálsz bennünket, és Urunk, valóban lássuk meg a Te hatalmas nagy kegyelmedet, lássuk meg azt, Urunk, hogy Te mit tettél a kereszten, és ez adjon nekünk akár buzgalmat, szívbéli buzgalmat Te feléd. Így könyörgünk, Urunk, hogy Te légy itt közöttünk.
Amen.
A Lukács 7. fejezetéből szeretnék olvasni nektek a 36. verstől, amikor is ugye a bűnös nő megkeni Jézus lábát. Ezt a történetet valószínűleg többen is ismeritek, de azért felolvasom. Egy farizeus arra kérte őt, tudnélik Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában. Kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt: Mester, mond. Erre ezt mondta Jézus: egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt: úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsájtatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsájtatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondtam: megbocsájtattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között: kicsoda ez, aki bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz: a te hited megtartott, menj el békességgel. Ezt a címet adtam ennek a mostani alkalomnak: biztonsági játék a keresztény életben. Én úgy hiszem, hogy mindannyian szeretjük a biztonságot, akármilyen dologról is legyen szó. Például mondjuk autót vásároltok, hát akkor ott is nagyon szeretjük a biztonságot. Most már többféle lehetőségünk van az autók után nézni. Ügyfélkapun ingyenesen tudtok rendszámot lekérdezni. Total Car-nak is van egy ilyen oldala, ahol ugyanúgy ingyenesen tudtok mindent lekérdezni róla, vagy akár vannak ilyen fizetős oldalak, ahol még jobban utána tudsz nézni az autónak, vagy ha elmész megnézni az autót, akkor meg elviszed egy szervizbe, ahol meg átnézik. Ugye szeretjük a biztonságot. Amikor Sári lányunk megszületett, akkor mi is szerettük nyilván a biztonságot. A feleségem veszélyeztetett terhes volt, mert régebben már egy daganattal műtötték, és ő is egy olyan orvoshoz ment, aki emellett, tehát mint szülészorvos, hát nem csak szülészorvos volt, hanem endokrinológus is, és akkor ez a kettő összejött, hogy hát akkor inkább az úgy sokkal biztonságosabb, hogyha ahhoz az emberhez megyek, mert a daganat részéhez is ért, mert ugye a pajzsmirigyét vették ki, meg akkor hát nyilván a gyerekszüléshez is írt valamilyen szinten. Hát nyilván szeretjük a biztonságot. És hát fogalmazzunk így, hogy én úgy hiszem, hogy lelki értelemben is Szeretjük a biztonságot, vagy a biztonságos játékot. Jézus közelében lenni, de valahol azért a világgal is barátságban lenni. Én úgy érzem, tehát itt is vagyok, ott is vagyok. Több lábon állok. Jézusnak az egyik testvére megismerkedett egy fiúval, és amikor beszélgettünk velem, nagyon érdekes volt, 4 munkahelye van. És akkor én csak néztem, hogy hogy képes 4 munkahelyet elvég, vagy 4 munkahelyen dolgozni, és mellette még egyetemre is járt. Hát mondom, én erre nem tudom, hogy lennék képes. Mondom, emlékszem, amikor én dolgoztam, mondom, reggel 6-tól este 6-ig ben voltam a munkahelyen, hazaértem, fürödtem, ettem, aludtam. Körülbelül ennyiből állt a napom, de mondom, 4 munkahely, mondom, elvégzek egyet, és még megyek 3-ba. Nem tudom, hogy erre hogy lehet képes az ember, és megkérdeztük tőle, hogy hát mégis miért van ez, és így fogalmazott, hogy hát ma az a biztonságos, hogyha több lábon áll az ember, nem? Hogyha az egyik lábot kirúgják, úgymond, mondjuk a széken ülnék, akkor mégis csak 3 lábon azért még megáll az a szék. Szeretjük a biztonságot. De hogyan néz ki ez a gyakorlatban, ez a biztonság? És értsétek jól, ez most negatív értelemben, hangzik lelki értelemben, ez a biztonsági játék. Ide is tartozom, oda is tartozom. Volt olyan gyülekezet, ahol a fiatalok számomra bizonyos szempontból nagyon pozitívak voltak. Volt, hogy nagyon égtek az Úrért. És sokszor példának is szoktam használni az ő életüket, de másrészt meg tudom nagyon jól, hogy nagyon negatív volt az ő életük. Mert valamilyen szinten mindig iszonyatosan kapcsolódtak a világhoz. Hát emlékszem rá, hogy az ügyeiket hogyan rendezték. Most el kéne kezdeni ezeket felsorolni. Hát én is csak így kerekedtem, amikor hallottam ezeket a történeteket. Majdnem megvertek egy fiút, mert keresztény fiúkról van szó. Megvertek majdnem egy fiút, aki bejött a templomba, mert az éppen ott ifiben lévő fiúnak a volt barátnőjével járt, és hát nehogy már, hogy ez ő most járjon a volt barátnőmmel, majdnem megverték. És amikor ezeket hallja az emberek, ezeket a történeteket, akkor elkerekedik, hogy ez most komoly? Tehát ez tényleg így kell megoldani ezt a szituációt? És aztán oda megyünk ahhoz a sráchoz, és azt mondjuk neki, hogy figyelj, gyere a gyülekezetbe, várunk szívesen. Persze, hát van 2 srác, akik meg lehet, hogy bármikor megverhetik őt. Egyszer nagyon égtek az Úrért, máskor meg nem igazán égtek az Úrért. Volt, hogy eltűntek a gyülekezetből akár hetekre, hónapokra, és úgy kellett utánok menni. Mert igazából ide is tartozunk, oda is tartozunk. És legyünk egy kicsit őszinték, beszélgessünk egy kicsit a pasaréti gyülekezetről, vagy akár magunkról, az ifikről, vagy a mi szívünkről, és ezeket most nem azért mondom, hogy most bántsak bárkit, és meg nyilván nem mutogatok egyáltalán újjal, de ha belegondolok abba, hogy itt a pasaréti gyülekezetben, mondjuk most itt végignézek rajtatok, és mondjuk szemem előtt van az, hogy mondjuk kik szolgálnak a gyülekezetben, akkor azt kell mondjam, hogy nagyon kevesen szolgálnak a gyülekezetben, az egész gyülekezetben, meg talán azt mondhatom, és lehet, hogy kerekítek, jó, ha 20% a teherhordó a gyülekezetnek, az összes többi az egy ilyen elszenvedője a dolgoknak. Tehát vagyok is itt a gyülekezetben, itt vagyok, úgy elszenvedője vagyok a dolgoknak, de egyébként a világhoz is igencsak tartozom. Itt is, ott is. Itt is van egy láb, ott is van egy láb. És erre értem, hogy egy ilyen biztonsági játékot játszunk. Hát, ha a világ nem jön össze, akkor azért mégiscsak ott van Jézus Krisztus, ugye a világ végén, azért az legyen bebiztosítva. De amikor itt vagyunk a Földön, hát akkor végül is úgy élünk, ahogy akarunk. És igazából valahogy valljuk meg őszintén, hogy sokszor nem szól bele Jézus az életünkbe, vagy nem is engedjük, hogy beleszóljon az életünkbe. És persze, nyilván bennünket is lehet, ránk is lehet sok rosszat mondani, akár lelkészekre is, de most például legutoljára, amikor kiraktuk a Neszmélyi munkásnapot, és volt, hogy néha ránéztem, hogy kik jelentkeztek a Neszmélyi munkásnapra, akkor azt láttam, hogy családos, 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 na, 2 ifis is jelentkezett, családos, 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 családos. És akkor fölteszem így magamba a kérdést, hogy miért van az, hogy Budakalászról eljön egy hadgyerekes apuka a családjával, feleségével, nyilván meg az összes gyerekkel, és elmegy Neszmélyre dolgozni, és beáldoz mondjuk egy szombati napot. És értsétek jól, tehát megint csak nem újjal mutogatok, csak föl kell tennem azt a kérdést, hogy miért van ez. És én úgy hiszem, hogy szerintem tudjuk a választ, csak nem merjük kimondani sokszor. Így szívkérdésről van szó. Hol van a szívem? Kit szeretek valójában? Ha Jézust nagyon szeretjük, akkor én úgy hiszem, hogy jellemző ránk ugyanaz, ami erre az asszonyra is jellemző volt. Mit tett ez az asszony? Azért látjuk, hogy sok mindent tett itt ez az asszony. És ott van például Simon, aki meg mondjuk hát nem annyira szerette úgymond az urat, mert ott volt mindig is az úr mellett, ott volt ő mindig is, ellébecolt. És nincs egy ilyen igazán változat az ő életében, vagy változás az ő életében. Mondhatnám így is, hogy nem extravagáns módon követte Jézust, úgy feltűnően extravagáns módon. És biztos vagyok benne, hogy mindannyiunkban van egy kis Simon, nyilván bennem is van egy kis Simon, és valószínűleg azt gondoljuk, hogy nyilván jobbak vagyunk másoknál, annál, mint amilyenek egyébként valójában vagyunk, és hajlamosak vagyunk egy ilyen biztonságos távolságból követni Jézust. És soha eszünkbe sem jut úgy igazán odaszállni magunkat az ő követésére. Jó nekünk az, az teljesen jó, hogy mondjuk itt van egy ifi alkalom, mondjuk vasárnap 5 órakor, az úgy teljesen elég, néha talán még eljövök vasárnap is, és ennyi. És az, hogy ugye a hétköznapokban beleszólna, hát az már úgy, az úgy legyen az én területem. Majd én foglalkozom az életemmel, majd én hozok döntéseket, és így éljük az életünket. Itt is, ott is. Biztonsági játékot játszunk. És úgy hiszem, ez mindannyiunk számára veszélyes. Veszélyes annak, aki évek óta ide jár a gyülekezetbe, itt nőtt föl, és veszélyes annak is, aki nem itt nőtt föl a gyülekezetbe, hanem csak ide járt mondjuk, nem is tudom, talán 18 éves kora óta, mondjuk már 30 éves, de el lehet arra az állapotra jutni, hogy amikor hallja az ember az evangéliumot, akkor úgy igazából nem izgatja föl. Tehát hall Jézus Krisztusról, és így, jó, hát köszönöm szépen, nagyon kedves, hogy ezt újra elmondtad, kimegyek az ajtón, és úgy kész. Élem továbbra az életemet. Nem történik változás. De hogyan lehet mégis ezt a hozzáállást egy kicsit megbolygatni, vagy legyőzni? Hogyan hasonlítsunk inkább az asszonyra, mint Simonra? És ahelyett, hogy mondjuk többféle ilyen pontokat mondjak nektek, hogy igen, első pont, és akkor elsorolok 20 pontot, hogy mi a jó Krisztus követő élet, vagy a Krisztus követése 5 nyelve. Ehelyett inkább 3 kérdést szeretnék föltenni nektek, amire én azt szeretném, hogy őszintén válaszoljatok. Itt magatokban én annak is nagyon örülök, ha erre emlékeztek este, amikor hazamentek, lefeküdtök, kicsit talán még szoktatok gondolkozni. Én is szoktam, és megmondom őszintén, ilyenkor nem szoktam aludni, mert elkezd pörögni az agyam, de sok mindenen szoktam egyébként gondolkozni lefekvéskor, és aztán egyszer csak elalszom. Sok mindent végig szoktam ekkor gondolni. Remélem ti is, de legalább remélem erre a 3 kérdésre emlékezni fogtok. És ez alapján, a történet alapján az első kérdés így hangzik: mennyire látod a bűnöd mélységét? Ez egy nagyon egyszerű kérdés. Tehát mennyire látod a bűnödnek a mélységét? Elismered azt, hogy egyáltalán bűnben vagy? És hogy nagyon mélyen vagy? Ez egy nagy kérdés. Nem célom most nyilván itt ilyen felesleges bűntudatot kelteni senkiben sem, de ebben a szakaszban látszik az, hogy a bűntudat egyébként lehet nagyon is pozitív dolog. Ugye az asszony, aki nagyon jól ismerte a bűnét, ugye Jézus felé fordult, mert tudta nagyon jól, hogy Jézus fogja ezt a dolgot megoldani. Tehát neki volt egy ilyen bűntudata, hogy, és ez ebben a szempontból jó volt. Simon azonban nem volt tisztában azzal, hogy ő bűnös, hogy ő mélyen, ő is ugyanúgy bűnös, és nem is fordult oda Jézushoz. Tehát ebből a szempontból negatív az ő élete. Nem volt jó vagy mély bűntudata igazából, és ezért nyilván egyértelmű, hogy nem ment oda Jézushoz, nem fordult oda ezzel a problémával. És lehet, hogy olyanok vagyunk, mint Simon. Azt gondoljuk, hogy minden rendben van velünk, de valójában semmi sincs rendben. Lehet, hogy talán 5 méter a víz, amiben benne vagy, a másik meg 100 méteres vízben van, de ugyanúgy mind a kettőben meg lehet fulladni. Egy kád vízben is meg lehet fulladni, és ez nem olyan mély, de meg lehet fulladni. Ez lesz az eredményem. Tudom, kicsit furcsán hangzik. Benne vagyok ilyen érdekes csoportokban, ahol ilyen érdekes nyomozati dolgokat szoktak kirakni, vagy ilyen történeteket felrakni. Bocsássatok meg, én ezeket nagyon szeretem. Régen nyomozó akartam lenni, aztán nem tudtam nyomozó lenni, úgyhogy itt kötöttem ki. De volt egy ilyen történet, nagyon sokáig húzódott az ügy, hogy egy hölgy a kádban görcsöt kapott, és szépen lecsúszott a kádba, és úgy szépen megfulladt. És nagyon sokáig ment a nyomozás, hogy most akkor ez milyen haláleset volt, tehát szándékos vagy nem szándékos, mert nem volt teljesen egyértelmű, most na akkor itt most mi történt igazából. És valamelyik nap fülöttem én is épp a kádban, és így, na jó, inkább kijövök a kádban, vagy eszembe jutott a történet, inkább ugye szélén ülök, így lepacsmagolom magam talán, aztán a feleségem mondta, hogy megfülöttél, és mondom, persze, aztán el sem mondtam neki, hogy mi történt, csak úgy volt bennem egy ilyen kis, jól olvasva ezt a történetet, úgy valahogy éreztem a saját bőrömön, de tényleg, hát 5 méter, 10 méter, 1 méter, mindegyikben meg lehet fulladni. Lehet, hogy jobb vagy bizonyos szempontból a másiknál, de ugyanúgy bűnös vagy. A kérdés az, hogy ezt látod-e, hogy te is egyébként mélyen ott vagy, és Jézus Krisztusra van szükséged. Vagy hogy egy másik oldalról fogalmazom meg, hogy hogyan jelenik meg a bűn, és ennek a hatása az életünkben, szerintem nagyon szépen megjelenik a bálványokban, hogy miket imádunk, vagy mikelőtt tisztelgünk, vagy mikelőtt borulunk le igazából, és szerintem mindannyiunknak van valamilyen bálványa, amit nagyon szeretünk, amit ha elvennének az életünkből, akkor valószínűleg az élet célunkat veszítenénk el, és teljesen ki lennénk akadva. Ha azt elveszik, akkor vége mindennek. Mi áll az első helyen az életedben? Tehát minden kultúrának megvannak a bálványai, és persze nyilván nem borulunk le most, mit tudom én, Afrodité szobrocskák előtt, de úgy hiszem, hogy más szempontból nagyon is leborulunk előtte. Nem is olyan régen olvastam egy cikket, azt kezdték el taglalni, hogy a magyarországi lányok hány százaléka szenved depresszióban, vagy ilyen étkezési zavarokkal, és kérdés volt, hogy elkezdték feszegetni, hogy mégis miért van ez. Szerintem nagyon egyszerű a válasz. Hát mert a külsőségre fókuszálnak. Mert nagyon fontos a külsőség. Ott van egy bálvány. Hogy nézek ki? De értsétek jól, tehát ez a fiú, szerintem a fiúkra is nagyon érvényes ma. Lehet, hogy egyébként a fiúk még sokkal több időt eltöltenek a tükör előtt, szerintem, mint a lányok. A mérnénk talán egy stopper órával, és aztán lehet, hogy a fiúk meg így, hát lehetséges. Volt már nekem is olyan, hogy indultunk valahova a feleségemmel, és én is, amíg megnéztem magam egyszer-kétszer, aztán a feleségem kérdezte, hogy hol vagy már. Pedig egyébként én szoktam rá várni. És elmondom, csak így gyorsan megnéztem magam, hogy nézek ki. Mert külsőség. Mert szeretjük a külsőséget, és leborulunk előtte. Értsétek jól, Afrodité szobra előtt nem borulunk le, de így igen. Mindennapi szinten. Vagy ilyeneket fogalmazta meg, hogy hogyan jelenik meg még akár ez a fajta veszély, milyen bálványok előtt szoktunk leborulni, ezeket szépen elkezdtem összeszedni. Ilyenek lehet a család, a gyerek, a karrier, a siker, a pénz, a pozitív kritika, társadalmi rang, méltóság, szerelmi kapcsolat, társaktól kapott elismerés, szakértelem, tudás, biztonság és kényelmes körülmények, szépség, ész, politikai vagy társadalmi ügyekben való belebogozódás, erkölcsi tartás, vagy a keresztény szolgálatban való engedelmesség, vagy más életének a helyrehozása. És aztán itt azt mondom, hogy kicsit így leállok. Tehát még sokkal több mindent lehet összeszedni. Nagyon sok minden lehet bálvány, és nagyon sok mindent szerethetünk. És ha ezt elveszik, akkor lehet azt mondjuk, hogy értelmetlen az életünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen mélyen vagyunk, és kit követünk valójában? Én úgy hiszem, nem feltétlenül. Nem feltétlenül vagyunk ezzel tisztában. Tehát eljövünk gyülekezetbe, és azt mondjuk, igen, szeretjük Jézus Krisztust, de aztán hazamegyünk, és ugyanúgy éljük az életünket, ahogyan eddig. Ugyanúgy megvannak a bálványaink. Ugyanúgy a bűneinkben élünk. És nincs semmi változás alapvetően. Mennyire látod azt, hogy bűnös vagy, és mennyire látod azt, hogy mélyen benne vagy ebben? Jó, ez volt az első kérdés. A következőt így fogalmaztam meg, hogy megváltoztatta az életed valójában az, hogy Jézus megbocsájtott neked? Tehát megváltoztatta az életed valóban az, hogy Jézus megbocsájtott a bűneidet? Ugye Jézus megbocsájtása nyilvánvalóan hatással volt erre az asszonyra, ugye az asszony életére, ugye hajlandó volt Jézust úgy imádni, hogy neki ez egy igen nagy költséggel járt. Úgy hiszem, ugye ez a büszkeségébe is került, hogy odament Jézus elé, hogy leborult előtte, vagy a lábát megmossa, vagy megkente a lábát, vagy megszárította. A kenet az mondjuk egy nagyon drága dolog volt, de valószínűleg az sokkal drágább volt, hogy el kellett szenvednie az ott lévő embereket, az önigazult farizeusokat, meg a vendégeket, és azt mondták, hogy na itt van ez az asszony, fú, hát ha tudná, hogy kicsoda ez az asszony. Az önelégült embereket kellett elviselni, de mit mondott ez az asszony magában? Szóval én annyira szeretem Jézust, és annyira szeretném imádni, hogy ezek a körülmények engem nem érdekelnek, én ezt vállalom. Tehát ha engem kinéznek, megszólnak, ha ez nagyon drága is, én akkor is vállalom, és oda megyek Jézushoz, és szeretem őt, és leborulok előtte. Ő ezt fölvállalta. És így tettem föl magamban ezt a kérdést, hogy mikor késztetett Jézus megbocsátása ilyen viselkedésre? Tehát mikor volt az az életedben, hogy egy ilyen extravagáns módon követted Jézust, hogy bármi történjék is, bármit is mondanak rólam, én azt mondom, nem, én akkor is Jézust követem. Mennyire vállaltok ezt föl? Isten imádata sarkalt téged úgy, hogy kerüljön ez bármibe is, valamikor. Büszkeségbe, anyagi erőforrásba. Mikor imádtad utoljára Jézust úgy, hogy közben megkockáztattad azt, hogy mások elutasítanak téged? Ez mikor történt? Nem is olyan régen olvastam egy regényt, ezt el is hoztam nektek, hát nyilván nem fogom az egészet felolvasni, csak egy részt szeretnék belőle majd felolvasni igazából nektek. Nagyon érdekes, amit ő pedzeget. Ugye ez az a könyv, hát nem tudom, hogy mennyire ismeritek, volt még a 2000-es éveknek az elején, vagy talán a közepe tájékán, még talán a 2010-es évekre is kihatott, ez a Mit tenne Jézus mozgalom, ugye mindenki fölvette a kezére, táskáján hordta, stb. Na ez a könyv volt az egésznek az alapja. Ugye ez is a címe, hogy Mit tenne Jézus. Tehát ez 2000-es éveknek az elején jelent meg, és ez volt ez az egész, amit ezt a mozgalmat beindította. Egy keresztény regényről van szó, nem fog belőle nyilván sokat olvasni. Itt arról van szó, hogy nyilván ez nem egy, vagy hát én úgy hiszem, hogy nem egy megtörtént dolog. Egy emberről szól ez a történet, aki bemegy egy városba, és segítséget kér a gyülekezettől. És hát elmegy, meglátogatja a gyülekezeti tagokat, hát mindegyik eltessékeli, mert mindenki azt mondja, hogy egy csöves emberről van szó. Elmegy a lelkészhez végül ez az illető, és hát pont szombati napon ment el, és hát nyilván mit csinál szombaton a lelkész? Hát készül. Hát ugye másnap istentisztelet van, és hát teljesen ki van akadva a lelkész, hogy most is őt is ilyenkor zavarják, és nem hiszi el, nem fog tudni fölkészülni az alkalomra. Kimegy ő is, hát mond egy pár jó szót, de hát egyébként ő is elzavarja ezt az illetőt. És jön a vasárnapi istentisztelet, elmondja a lelkész az istentiszteletet, vagy a prédikációt, ezzel a témával, hogy kövesd Jézus, vagy hát mit tenne Jézus, és ez a fickó ott van a gyülekezetben, föláll az igehirdetés végén, és oda megy a szószék elejé, hogy akkor ő most itt elmondja az észrevételeit, hogy ő itt mit látott. Szerintem nagyon érdekes, amit mond. Azt mondja, 10 hónapja vesztettem el az állásomat, nyomdász vagyok. Az új betűszedőgép nagyszerű találmány, de 6 ember tudok, akik egy éven belül öngyilkosok lettek miatta. Természetesen nem hibáztatom az újságokat, hogy ezt a gépet megszerezni iparkodtak. De én mit tegyek? Csak egy mesterséget tanultam, máshoz nem értek, bejártam az országot, munkát kerestem. Sokan vannak az enyémhez hasonló helyzetben, nem akarok panaszkodni, csak tényeket mondok el. Ott a karzat alatt ülve elgondolkoztam azon, hogy amit önök Jézus követése alatt értenek, ugyanaz-e, amit ő kíván? Vajon mit akar azzal mondani, hogy kövessetek engem? A lelkész úr mondta, és akkor megfordulva a szószékre föltekintett, hogy Jézus tanítványainak az ő nyomdokait kell követniük. És hogy a nyomdokok az engedelmesség, a hit, a szeretet és a jóra való igyekezet. De azt nem hallottam, hogy megmondta volna, mit kell a jóra való igyekezet alatt érteni. Mit értenek a keresztjének Jézus nyomdokainak követése alatt? 3 napig kóborolta a munkát keresve e város utcáin, és senkitől sem hallottam a részvétnek és a vigasztalásnak szavát lelkészükön kívül, aki azt mondta, sajnál engem, és reméli, hogy majd kapok valami munkát. Úgy sejtem, önöket sokszor megcsalhatták az iparszerű csavargók, és emiatt a másfajtájúakkal sem törődnek. Nem ócsárolok senkit, csak tényeket mondok el. Természetesnek találom, hogy önök közül senki sem járhatja be a várost egy magamfajta ember számára munkát keresni. Nem is kérem ezt senkitől, csak azt szeretném tudni, mit kell érteni a Krisztus követése alatt. Úgy értelmezik-e önök, hogy magukat megtagadva igyekezzenek az elveszetteket, a szenvedőket megtartani, miként Jézus is cselekedett? Hogy értik ezt önök? Én sok nyomorúságot látok itt, amint hallom, e városban 500-nál többen vannak hozzám hasonló helyzetben, és nagyobb részük családos. Az én feleségem 4 hónapja halt meg. Örülök, hogy megszabadult a nyomortól. Kislányomat egy 8 gyermekes családnál helyeztem el, amíg sikerül munkát szereznem. Mindig zavarba jövök, ha jó módban élő keresztényeket hallok így énekelni: Jézusom, felveszem keresztemet, mindent, de mindent elhagyok, te érted. Eszembe jut szegény feleségem, aki egy New York-i bérkaszányában levegő után kapkodva halt meg, és kérte Istent, hogy kislányunkat is magához vegye. Természetesen nem képzelem azt, hogy önök mindenkit megmenthetnének az éhhaláltól és a bérkaszányák rossz levegőjétől, de mit értsünk Krisztus követése alatt? Arra gondolok, hogy sok keresztjének van bérháza. A feleségem is egy buzgó keresztjén házában halt meg, és szeretném tudni, hű követője volt-e az Úr Jézusnak? A minap egy este gyülekezeti összejövetelen hallottam néhány ember énekét. Ó Jézus, neked szentelem mindazt, mivel megáldott Istenem, testem erőit, lelkem gondolatát, és földi éltem minden pillanatát. Azóta egyre csak azt forgatom a fejemben, mit akarhattak ezzel mondani. Úgy hiszem, a világon lévő rettenetes nyomorúság nagy része eltűnne a földről, ha azok, akik így énekelnek, e szerint is élnének. Lehet, hogy nincs igazam, de mit tenne Jézus? Így kell-e Jézus nyomdokainak követését értelmezni? Nekem úgy tűnik, hogy a városi gyülekezetek tagjai mind jó ruhákban járnak, szép házakban laknak, bőven van pénzük fényűzésre és nyaranta kéjutazásokra. Az egyházon kívülálló tömegek viszont fullasztó levegőjű, zsúfolt bérkaszárnyákban halnak meg, munka után szaladgálnak az utcákon, lakásaikban nem lehet látni zongorát vagy szép képet, nyomorban, részegségben, bűnben nőnek föl. Folytatódik, nem akarom ezt tovább olvasni, de szerintem egyértelmű, hogy mit akar mondani. Ugye itt van egy gyülekezet, beszélnek Jézus követéséről, és nagy kérdés az, hogy ez alatt tényleg mit kell érteni. Tehát beszélhetünk arról, hogy igen, mi Jézust követjük, de valóban tényleg őt követjük? Valóban? Vagy csak itt vagyunk, és úgy el vagyunk? És holott meg azt mondjuk, hogy igen, mi Jézust követjük. Nehogy becsapjuk magunkat. Saját magamnak is mondom ezt figyelmeztetésként. Tehát Jézus követése az nem abban áll, hogy eljövök Isten tiszteletre, és úgy meghallgatom, meg eljövök ifire, és úgy kész, slusszpász, ennyi volt, és aztán hazamegyek. És semmi nem történik, semmi változás. Jó, tehát tedd fel bátran magadban ezt a kérdést, este, amikor lefekszel, megváltoztatta az életed az valóban, hogy Jézus megbocsátotta bűneidet, és az utolsó így hangzik, ez már rövidebb, úgy tekintesz másokra, mint Jézus. Ugye Simon nyilván méltatlannak találta ezt a nőt, arra, hogy Jézus foglalkozzon vele, kivéve nyilván persze farizeus társait, hát azok persze nyilván alkalmasak voltak arra, hogy Jézus foglalkozzon velük, de Jézus egyáltalán nem így néz erre az asszonyra. ahogyan a farizeus, és más emberekre sem. Jézus másként látja az embereket, mint ahogyan mi látjuk őket. És szerintem mindannyian örülünk annak, hogy Jézus nem úgy látott bennünket évekkel ezelőtt, mint ahogyan mások láttak bennünket, hanem lehajolt hozzánk Jézus. Szerintem ennek mindannyian nagyon örülünk. Én úgy hiszem, hát talán rólam is elhangozhatott az, hogy na, hát ez biztos nem kell Jézusnak, ez biztos nem fogja majd Jézust megtalálni, és aztán Jézus meg mégis lehajolt. És vannak olyan emberek az életünkben, akikkel megfogalmazzuk azt, hogy na, hát őt se fogja tudni biztos Isten megszólítani, hát ő is biztos el fog veszni, mert így gondolkozunk, és aztán meglepődünk, amikor Isten beleszól egy ilyen embernek az életében. És mennyire jó, amikor beleszól. És sokszor mindig ilyen lehangolóak vagyunk másokkal kapcsolatban. Hú, hát igen, ő ilyen, ő olyan, de gáz az ő élete. Biztos nem fog vele foglalkozni Isten. És mégis. Jézus lehajolt ez az asszonyhoz is. És meggyőződésem az, hogyha szembesülünk saját bűnünknek a mélységével, nem csak jobban fogjuk szeretni Jézust, hanem sokkal jobban szeretjük a körülöttünk lévőket is. Tehát ez a kulcsa. Meglátni azt, hogy milyen mélyen vagyok. Mert ha ezt meglátom, akkor Jézust egyre jobban szeretem. Én úgy hiszem, hogy a házassági kapcsolat is egy kicsit ilyen. Én nagyon örülök a feleségemnek, mert minden egyes alkalommal, amikor szembesülök azzal, hogy milyen vagyok, azt kell lássam, hogy a feleségem mégis szeret. És én azt mondom, hogy én ezért nagyon szeretem őt. Nagyon sok hülyeségem van, sokszor föl tudom húzni magam, sokszor tudok türelmetlen lenni, és én mindig olyan türelmes. És ezen úgy sokszor úgy meglepődöm, hogy oda jön, megnyugtat, jó, most is a Sárika már korán reggel fölkelt, 3-kor, és nem akart elaludni, hogy azóta fönn vagyok, és érzem is magam, hogy egy kicsit türelmetlen vagyok egyébként, és próbáltuk így altatni egy kicsit, aztán a feleségem oda jött, próbált így nyugtatni, és aztán mondtam, hogy jó, igazad van, nem kell itt idegeskedni, teljesen mértékben igazad van. És nagyon örülök, hogy ő van mellettem, és valahogy azt látom, hogy lelki értelemben is ez így működik. Egyre jobban tisztában vagyok azzal, hogy hol vagyok, milyen mélyen vagyok. És ebből fakad az, hogy egyre jobban szeretem Jézust, mert minél mélyebben vagyok, Isten mégis könyörült rajtam, és egyre jobban szeretetem őt, és ha erre rájövök, akkor viszont másokat is egyre jobban szeretek. Én úgy hiszem. És ebben bátorítalak benneteket is, tegyétek fel ezt a 3 kérdést magatokban, mennyire látod a bűnödnek a mélységét, megváltoztatta az életedet az valóban, hogy Jézus megbocsájtotta a bűneidet, és úgy tekintesz másokra, mint Jézus. Én emlékszem egy ácsra, együtt dolgoztam vele, azt hiszem a bal kezén, azt hiszem az egyik új percesen volt meg, vagy az új vége, de mindegyiket lecsapkodta. Iszonyat jól dolgozott. Még így is, nem tudom hány szöget berakott a kezébe, de úgy verte a szögeket, mint a gép. Tehát én szerintem géppel nem tudtam olyan gyorsan verni. Betett, hogy ütötte. És egy ütésre beverte az egészet. Hát mondom, ha nekem így kéne ütni, szerintem vagy az ujjamra ütnék, vagy félreütnék, a szög az kiszakad, de hogy úgy ütni nem tudnék, az biztos. Az öreg, azt hiszem 70 éves volt, amikor én megismertem és vele dolgoztam együtt, egymaga fölvitt egy gerendát a második emeletre. Próbáltam neki segíteni, hogy hát öreg, hát biztos segíteni. Az öreg fölkapta, fölment vele. De nem tudtam vele, másról nem tudott beszélni, csak Jézus Krisztusról. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Tehát mindig elkezdett engem kérdezgetni, hogy vagyok Jézus Krisztussal, én hogyan ismertem meg őt, mit tudok róla. Jött valami munkás ember, akit fölbérelt, hogy ő is segítsen, bedolgozzon, és hallottam, hogy azzal is ugyanerről beszélt. Nem tudott másról beszélni az öreg, és aztán megtudtam, hogy milyen mélységből jött ő, és aztán rájöttem, hogy ő miért szereti ennyire az Urat, és miért beszél ő mindig erről. Mert nagyon szereti Jézust. Mert tisztában van azzal, hogy ő honnan jött. És el is mondta egyébként, hogy szerintem 40-50 éves korában ismerte meg az Urat, és egy gyülekezeti ismerősén keresztül, egy presbiteren keresztül ismerte meg az Urat, de úgy, hogy azt az illetőt már valami 30 éve ismerte. És akkor megtért, akkor megkérdezte tőle, miért nem beszéltél nekem eddig Jézusról? Én nem tudom, milyen lenne ezt hallani, hogyha valaki ezt így elmondaná nekem, hogy hát miért nem beszéltél nekem Jézusról? Ott voltunk, 30 évig ismertük egymást. És ennek az öregnek be nem állt a szája, és csak erről tudott beszélni. Tisztában volt azzal, hogy honnan jött, milyen mélységből jött, és csak ezt tudta beszélni, vagy erről tudott szólni. Én kívánom nektek ezt, és kívánom azt, hogy ezeket a kérdéseket forgassátok magatokban, és én óvlak benneteket attól az élettől, ettől a kétlaki élettől, hogy itt vagyunk a gyülekezetben, de valójában igazából nem is tartozunk ide. Mert a szívünk máshol van, más dolgokat szeretünk, más dolgokat sorolunk első helyre, és Jézus valahol nem is a második, harmadik, negyedik helyen van, hanem valahol az ilyen 9, 10, 20, nem tudom, hanyadik helyen van, akkor jut eszünkbe, hogy na jó, ha már eljutottunk a 12. pontra, akkor jöhet Jézus is. Én óvlak benneteket ettől. Mert ez látszik a gyülekezetben a szolgálatokon is. Ha látszik az, hogy a gyülekezetben szolgálnak, akkor az azért történik, mert ők szeretik Jézust. Tehát van következménye. Kérdés az, hogy nekünk van-e következménye a mi életünkre nézve, hogy szeretjük Jézust. Kívánom nektek ezt, és ezt forgassátok magatokban. Imádkozzunk. Urunk, valóban nagy kérdés az, hogy tényleg mennyire szeretünk tégedet, vagy amikor rólad hallunk, Urunk, akkor mennyire kavarja fel az a szívünket, vagy megvalljuk őszintén, hogy talán teljesen semlegesek vagyunk már ilyenkor, valahogy a víz már fel se tud kavarogni, Urunk, már valahogy a bűneink meg se tudnak bennünket, meg se tudnak döbbenteni bennünket. Bocsáss meg ezért, Urunk, és bocsáss meg, hogyha valóban a szívünk máshol van, a más dolgokat szeretünk, a más dolgok vannak az első helyen. És köszönjük, Urunk, azt, hogy Te ilyen kegyelmes Urunk vagy, hogy Te így lehajolsz mindenkihez, lehajoltál hozzánk is, Urunk, felemelted a mi életünket, és köszönjük, hogy példát is adtál nekünk. Köszönjük ennek az asszonynak az életét, köszönjük azt, hogy az ő életébe is beleszóltál, és Urunk, valóban köszönjük azokat az embereket, akik időt, energiát, akár pénzt nem sajnáltak arra, hogy más emberek megismerjenek tégedet, vagy akár rajtuk keresztül ismertünk meg mi is tégedet. Köszönjük őket, Urunk, és azért imádkozunk, hogy mi is tudjunk ilyen szolgáid lenni. Valóban láttasd meg velünk bűneinket, annak mélységét, és Urunk, láttasd meg azt is, hogy igenis hozzád forduljunk, Te ott vagy, Te kiemeltél ebből bennünket. Urunk, adj vágyat a szívünkbe feléd egyre jobban, akár a csendességben, igeolvasásban, imádságban. Tudjunk buzgolkodni Te érted, és akár másokért is. Így könyörgünk ezért a gyülekezetért, a pasaréti gyülekezetért, könyörgünk minden egyes ifiért, ott Te munkálkodj, Urunk, a szívekben, életekben, és legyen látható az, hogy mi valóban téged követünk. Így könyörgünk, hogy mindannyiunk életében te munkálkodj. Amen.